Vencel Dudu. Egy lyuk volt. Emámecs lamposan kidolgozott, szertelen trehány alagút, hanem egy sikk, kokett, utcos kis lyuk. Ügyesen megtervezett bejárattal. Abban a lyukban lakott a mennyét. Érzed a szagát? A kutya idegesen topogott Dudu mellett. Aztán beküldte a kis barna egerészőt, és a kutya többet nem jött elő. Felástuk a járat egy részét, a kutyának nyoma veszett. Egy darabig bugdácsoltunk a felásott járaton, főleg a csatárokat zavarta, de mi játszottunk otthon, mi választottuk a pályát. Dudu pedig ismerte a járást, ügyesen cselezett a mennyét járatok között. Tipikusan háttérszereplő volt mindig. Az, aki mindent lát, akit senki. Ha nem vigyáztál, összetéveszthetted egy tuskóval. A nyári délutánok unott arca. Egy késő őszi látogató a fürdővárosban. Tulajdonképpen szinte semmit sem tudok róla. Volt egy nagyanyja, az hozta le a grundra esténként a tojásos kenyeret Dudunak. Ő hozott le egy melegebb pulóvert, ha leszállt a sötétség. Mint sok mást a grundon, amit vele kapcsolatban megtudtunk, főként pletykákon keresztül történt. És érzésből. Olyan jó volt kőművesnek lenni. Asztalosnak. Vasmegmunkálónak. Olyan jó ma is. Olyan jó lenne ma is valami konkrétat csinálni, valamit, ami örömöt fakaszt. Mint egy asztal, fémpolc vagy padlócsempe. És már neki fogsz azt dolgozni gyerekként, és onnan mész el nyugdíjba. Sima folyású, tiszta medrű folyó. Nézni, ahogy a bácsik falat raknak fel, lassan zörög a betonkavaró, őrül a motor, köt meg az anyag és összefog. Vagy nézni, ahogy mossák a motorblokkot, be az olajos vizet a lefolyóba, szivárványozik a pocsolya másnap az eső után. Szép. Kilencvenben a Dudu apját fejbe verték egy fejszével. Fél fejét lebontották, de túlélte. Az anyja, Viorika néni, a bélyeges üzletben dolgozott, időnként hozott egy-egy plikket, és rendszerint volt benne kolica is. Azóta többször is megkeresték őket tévések, kutatók, szociológusok. Az etnikai megbékélés csendes kis példája voltak. Szerény emberek, akik mindig csak arról beszéltek, amihez értettek. Ilyen volt a gyermek is. 90-ben, amikor március 19-én a levegőbe röppent a feszültség remegő madara, délután volt, álltunk a mászkáló körül és magoztunk. Zavaró csend volt a grundon. Mintha ebédidő lett volna, pedig már közelebb volt az éjszaka. Emberek jöttek a gyógyszertár felől, zaklatott fénnyel a szemükben, zsebükben tördelték az ujjaikat. Mi van itt? Repültek a galambok nyugat felé. Lassan este lesz, ideje lenne nyugovóra térni. Mi fog itt történni? Mutatja a tévé, beszél a rádió. Baj van, de mi is? A lakók leszedik az ajtókról a névcédulákat. Nem értem, miért. Az iskolából hazakísér a Tanci. Soha nem volt ilyen. A Tanci személyesen eljön velem a blokkig, átgyalogolunk a Grundon. Vencel Dudu néz, látom, hogy irigykedik az én saját Tancimra. A Tanci pedig kapkodja a fejét, mintha bajt szimatolna, aztán megsimogatja az arcom, elsiet, mondja, hogy zárjam be az ajtót. Aztán elrohan Dudu. Hozzák az apját, csorog a vér a hátából és a fejéből. Beleállítottak egy villát a magyarok, mert románnak nézték. Aztán egy román lebontotta a fejét egy fejszével, mert volt egy tulipános kitűzője. Vencel Dudu rohan a lépcsőházhoz, hozzák az apját vérben. Ez lett volna a lényeg? Nem tudom, milyen volt a Dudu apjának az őrző angyala, hány színű volt a nyelve, hány pár a szárnya. Évekbe telt, amíg újra beszélni tudott, és a szépség örökre odaköltözött a szíve mélyére. Szépen kisimult a bőre, fehér lett, mint a mész, és áttetsző, mint egy hártya. Egy bottal járt, mindig a falak mellett, mint én évekkel később, amikor nem akartam látható lenni a Grundon. Aztán egy szép napon elrepült, mint az angyalok. De addig is, egy nyári napon, mint azokban az időkben rendszeresen, újra megjelentek a holland segélyszállító kamionok a Grundon. A Dudu apja hadirokkantnak számított, figyelemmel követték a segélyszervezetek, ezért a kamionok még a református templom előtt megálltak a Grund határán. Jöttek anyámék, meg a Dudu anyja is ott lehetett az első sorban, kaptak egy-egy jókora kartondobozt. A teljes család összegyűlt, bezártuk az ajtót, úgy bontotta ki apám a dobozt. Közben tudtam, hogy ugyanilyen izgalom volt Duduéknál is. Nagyon sok csomagolóanyag, újabb papírok, aztán a doboz közepén, mint a sógorék piros kötényes matrioskája, kis, kerek, fényes, piros fóliába csomagolt, kerek valami. Nyomogattuk, szagolgattuk, tapogattuk fényes bőrét, aztán hosszas tanácskozás eredménye az lett, hogy szappannak neveztük el a holland zászlóval díszített kis piros darabot. Elvittük nagyanyámhoz, úgyis gyakran mosott szappannal a pataknál. Aztán kérdi anyám néhány hét után, hogyan működik a holland szappan. Hát, fiam, amíg le nem jött róla az a piros réteg, elég jól mosott. Aztán azóta kicsit folyik, de azért még lehet mosni vele. Szagoljuk a közben megkeményedett szappant, érzem, valami nem stimmel vele. Olyan tömény szaga van, de hát a mosószappan is megdolgozza ám a szaglást, nem nagy baj az. Aztán jön az unokatesó Budapestről, mondja, hát ez nem szappan, nyomorultak, hanem sajt. Megettük hát felét, enyhén lúgos, hídlás és csúkszar íze volt, de ehető volt. A Grundon Duduval a zsíros kenyére egy darabig sajtszeleteket tettünk. Az erő. Dudu bicepszéből időnként előbújtak az erek. Szinte kiszakadtak a bőr alól, lomha hullámzásban, mint az alvad disznóvér a jeges decemberi szélben. Ott lapult az erő benne, torkában a riadt kiáltás már hetek óta, évek óta, mióta elrepült az apja. Arra számítottam, hogy bármikor kiröppenhet, és vele együtt Dudu múltjából az összes szemét. Érdekes, hogy éppen takarítónak akart a csapathoz jönni. Nem való ő futballistának, elmúltak már azok az idők. Amióta így megnőttem, a labda kerget engem. Mutatja a bicepszét, táncolnak a hátán az izmok. Egy fitness termet működtet a Maros mellett. Jön a zsír, csajok, benne vagyok a forgásban, ember. Zöld szemébe visszaköltözik egy pillanatra a homály. Eszébe jutnak az éjszakai vajúdás órái, amikor az apja hátán a sebekből szárnyak nőttek ki. Aztán a hosszas repülési gyakorlatok, a negyedik emeletről a fűszfára, és vissza. Aztán egyre tovább a jegenyékig, fel a csereerdőig, és a pillanat, amikor a ködön túlról már nem volt visszafelé fény. Ekkora deltával szinte már én is tudnék siklani, röhög a narancslé fölött. Beszáll, persze, kell egy testőr a csapatnak. Nem nagyon jár templomba s minden, de a lényeget érti, hogy a szeretet s hinni azért kell. Persze, egyházadót fizeti az anyjának is. Te! Szerinted balfasznak néztek ezek engem? Vajon mi a francok gondoltak rólam? Nem baj, lényeg a most. Azért ma egy kicsit másként van ez. Esteledett. A vendéglőben megjött a zenész. Kis kopasz, barna bőrű billentyűs, jóra való erdélyi gyerek. Nyomogatta, szálltak szerte szét a hangok a műrózsák között a függönyökön át. Hallgattam a nótát. Volt szívem, otthon voltam. Sírhatnékom támadt. Dudu megbökött, mi a fasz? Felnőttél, itthon vagy? Váltogatta a nyelveket. Inkább nem kérdem meg tőle, minek tartja magát. Figyeled, kísértést érzek arra, hogy ezt letisztázzam. Nem az ember, nem a szöveg, hanem hogy akkor ő mi is? Szerintem számára sem világos. A magyar burjánosabban beszéli, akkor tehát a nyelv a lényeg? Évekkel azelőtt meg sem fordult volna az eszemben, hogy ne érezzem magam itthon. De akkor, amikor Dudu megfogta a tarkómat a szétterülő nóta szóban, belesajdult a mellkasom alatt a magány. A hűvös elidegenedés. Pedig már évekkel ezelőtt kirepültünk, mindenki megtalálta a maga helyét. Csak én nem. Én nem? Végül beadta a derekát, azt mondta, védő lenne, de szívesen megzörgetni a hálót. Néztem a névsort, látom egyedül Dzsiku a csatár. Egy 4-4-2-ben jól menne ez a Dudu, eldumálgatnának Dzsikuval ott elől. Majd csináltatok zsebet a mezekre, hogy magozzunk a pályán. Végül is, házas vagyok, beírhatsz. Szárnyalna, dübörögne. Beírtam. Cukorkát szopogatva kezdtem nem jól érezni magam a bőrömben. Ha majd egyszer felnövök, el fogok repülni az istenekkel. Tudod, ilyen gondolataid szoktak lenni, ha bánatos vagy. Tudod, hány történet van a világban? Hányan írnak, és hányan olvasnak? Érzed, hogyan fosztik szét kezeid között a szöveg?